Ezékiel próféta könyvének 36. fejezetében, a 25. verstől a következőképpen. Így szól az Úr, tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amint már mostanában sokszor mondtam, most is megerősítem, hogy lám az Ószövetség is mindig az evangéliumról szól. Mindig Jézus Krisztusról tesz bizonyságot valamilyen módon. Ha más nem, akkor előre megjövendöli azokat a dolgokat, amik beteljesednek Jézus Krisztus által. Ez az Ószövetség ige is a megváltásról, a keresztény hit lényegéről, az újjászületésről szól. Nem is hiszem, hogy van köztünk olyan, akinek ne ugrott volna be rögtön az az új szövetségi ige, amit az apostol ír, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Kicsit ismételjük át, hogy mi mindenről van szó a felolvasott ige szakaszban. Szó van a megtisztulásról, a megtisztításról. Azt mondja Isten, hogy meg foglak benneteket tisztítani a bűntől, a szennytől. Szó van arról, hogy megszabadulunk a bálványoktól. Isten azt mondja, meg foglak benneteket szabadítani a bálványaitoktól, hogy az élő igaz Istenhez ragaszkodjatok. Szó van az újjászületésről, új szívet adok nektek, újjá lesztek teljesen, ami együtt jár a szent lélekkel való betöltekezéssel, azt mondja Isten, hogy szent lelkemet töltöm belétek, és ebből következik az Isten akarata szerinti élet. Úgy fogtok élni, ahogy én azt mondom, hogy éljetek. Képesek lesztek arra, hogy betartsátok az én akaratomat. És végül az összegzés, Istenhez fogtok tartozni, az övői lesztek. Ő a tietek, ti pedig az övéi, és megöröklitek az ő országát. Ezzel fejeződik be ez a szakasz. Amikor ezt így átgondoltam, akkor rögtön beugrott nekem kedves pünkösdi énekünknek az egyik versszaka. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Jézusommal légyek egy, máre földön lent. Tegnap is énekeltük. Nagyon szeretem ezt az éneket. Tulajdonképpen, amit most felolvastam Ezékiel prófétától, ugyanazt fogalmazza meg az énekszerző is. Ha Isten lelke betölt, akkor lehetünk új emberekké, akkor lehetünk Isten szentjeivé, akkor lehetünk egy ő vele, az Úr Jézus Krisztussal, már itt a földi életünkben is. Még egy fontos mondani valója van azért ennek a szakasznak, mégpedig az, hogy az egyéni megújulásból következik a közösség megújulása is. Bizony, erről is sokszor beszélünk, és újra megerősítem. Nem hiszek abban, hogy a társadalomban pozitív változások lehetnek Jézus nélkül. Lehet próbálkozni, és sok hősies ember próbálkozik is Isten nélkül valamit létrehozni, valamit alakítani, de ugye érezzük, hogy mégsem megy. Mint hogyha minden egyre rosszabb lenne, és nem pedig jobb. Bármilyen politikai irányzatot is támogat valaki az itt lévők közül, be kell, hogy lássuk. Jézus nélkül nem megy a társadalom megújulása. És természetesen a közösség megújulása az aztán visszahat az egyénre is. Börtönlelkészek mondják, meg alkoholistákkal foglalkozó missziós lelkészek mondják, hogy amikor valaki megtér alkoholizmusból, vagy megtér a börtönben, a megmaradása csak úgy van biztosítva, a hitben való megmaradása, az új életben való megmaradása, hogyha kikerülve a börtönből, kikerülve az alkoholizmusból, egy megújult közösség része lehet. Ha nem lesz olyan közösség, amelyik őt befogadja, és amely, ahol ő meg tud erősödni, akkor nincs biztosítva, hogy megmarad a hitben, megmarad az új életben, visszaesik, visszaesővé válhat. Tehát az egyén megújulásából következik a közösség megújulása, viszont egy megújult közösség szükséges aztán ahhoz, hogy egyén megmaradjon a hitben és az új életben. Nemrégiben beszélgettünk egy lelkésztársunkkal, nyugdíj előtt van, néhány év van hátra a nyugdíjig, és azt mondja, a kiégés határán van, nagyon el van fáradva, meg van fáradva, nem is tudja, hogy a hátralevő éveket, ami még a nyugdíjig van, azt lelkészként töltse el, vagy inkább próbáljon valami máshoz kezdeni. Megdöbbentő mindig ilyet hallani. Azt mondja, akár hiszitek, akár nem, nem látom a gyümölcsét a szolgálatomnak. Semmi változást nem látok azoknak az életében, akiknek évtizedeken át hirdettem az igét. Ugyanazok az emberek jönnek a bibliaórára, ugyanazok az emberek jönnek a templomba, de nem látom, hogy bármi is változott volna az ő életükben, az ő egyéni gondolkodásukban, szívükben, vagy a család életükben. És aztán mondott is példákat. Hát képzeld el, hogy két asszony, akik évek óta nem szólnak egymáshoz, van már talán 20 éve is, de azért mind a ketten jönnek a bibliaórára, gondosan vigyáznak arra, hogy nehogy egymás mellé üljenek, egyik az egyik sarokba, másik a másik sarokba, jönnek, de évek óta nem történt közeledés a kapcsolatban. Ki tudja, min vesztek össze, ki tudja, hogy miért bántottak meg egymásra, de nincs változás. Én hirdetem hetente kétszer nekik az igét, mert jönnek a bibliaórára, jönnek az istentiszteletre. Újra és újra beszélek a megbocsátás szükségességéről, újra meg újra beszélek arról, hogy nem lehet másképp Istenhez közeledni. Ha ő megbocsát nekünk, akkor nekünk is meg kell egymásnak bocsátani. De a két asszony gondolkodásában, szívében, életében semmi, de semmi változást nem veszek észre. Már vagy 20 év óta. Hát akkor minek hirdetem én az igét? Vagy ott van a másik példa, házaspár, évtizedek óta hideg kapcsolatban vannak egymással, csak azért nem váltak el, mert hogy a gyerekek miatt, mert hát mégis. Ide járnak a gyülekezetbe, egyszer legalább, néha bibliaórára is. Annyiszor beszélgettem velük, külön-külön is, egyikkel is, másikkal is. Annyiszor volt az ige hirdetésben is ilyesmiről szó, hogy honnan lehet nekünk szeretetünk, hát honnan máshonnan, ha nem az Istentől. De semmi változást nem látok az életükben. Akiknek hirdetem az igét, nincs változás. És akkor kérdezem, hogy hát, hogyha ővelük nem lehet, akkor esetleg a kívülállók felé, azt mondja a lelkésztárs, hogy igen, hát próbálkozom. Mindig vannak olyanok, akik a gyülekezeten kívül vannak, és keresik az Istent, és tanítom is őket, foglalkozom is velük. Persze van felnőtt keresztség, van felnőtt konfirmáció is, persze van olyan, hogy valaki szeretné megtalálni az Istennel való kapcsolatot, és elfogadja a felnőtt oktatást, és voltak már megtérések is, de beteszi a lábát a mi közösségünkbe, és csak a hidegséget, a ridegséget tapasztalja, és elmegy a kedve attól, hogy a mi gyülekezetünkbe épüljön be. És elmegy a kisegyházakhoz. Hány ilyen volt már az évtizedek alatt, hogy valakit felépítettem, valakinek bizonyságot tettem, valakit oda vezettem az Úr Jézushoz, és most ott van a baptistáknál, vagy a szabad keresztényeknél, mert a mi gyülekezetünkben csak a széthúzás, csak a hidegség, a ridegség, a szeretetlenség, mintha Isten egyáltalán nem lenne köztünk. Megfáradtam, belefáradtam. Miért hirdessem tovább az igét? Testvérek, gondoljunk erre a mi magyarországi evangélikus egyházunkra. Miért kőszívekkel van tele? Mikor Isten azt mondja, hát adom az én lelkemet nektek. Adom nektek az újjászületés lehetőségét. Adom nektek a megváltozás lehetőségét. Adom lelkemet, a szeretet lelkét, a megbocsátás lelkét. Miért ragaszkodtok a kőszívetekhez? Miért nem kell nektek a hússzív? Ugye Ezékiel próféta a hússzívnek mondja, ami az új szövetségben az új szív, az új élet, a Krisztus lelke bennünk. Miért ragaszkodtok a régihez? Miért ragaszkodtok önfejű módon ahhoz, hogy csak azért sem bocsátotok meg? Csak azért sem közeledtek a másikhoz? Csak azért sem nyitjátok meg a szíveteket? Csak azért sem szóltok egy jó szót sem neki? Csak azért sem fogadjátok el az ő közeledését? Miért kell nektek, magyarországi evangélikus hívek, miért kell nektek a kőszív, ahelyett az új szív helyett, amit Isten akar adni? Mert ugye ezzel a lelkész testvérrel aztán csak abban maradtunk, hogy hát biztos, hogy nem az Isten a hibás. Hogyha ő ennyire gyümölcstelennek érzi a szolgálatát, hát biztos nem az Isten a hibás ebben, hanem az ember szívének az ellenállása. Amikor az ember azt mondja, hogy nekem mégis az kell, ami van, nekem mégis az én hitetlenségem kell, mégis az én reménytelenségem kell, mégis az én keménységem kell, az én kőszívem kell, hát én ilyen vagyok, engem így fogadjanak el. Hányszor, de hányszor hallom ezt a kifejezést. Az ige megkülönbözteti pedig ezt a dolgot. Van a régi, van az új. A kőszívben ott van az örök harag, az Istentől kapott új szívben ott van a megbocsátás, a szeretet, az egymáshoz való közeledés, vagy legalább az, hogy megpróbálom, mert hát azt nem tudhatom, hogy a másik hogy reagál, de legalább én megpróbálom, ha rajtam nem újjon. Én kész vagyok rá. A kőszívben ott van a hitetlenség. Ki tudja, hogy úgy van-e, ahogy a Biblia mondja? Ki tudja, hogy megbízható a Biblia? Ki tudja, hogy tényleg van-e a halál után valami? A kőszívben ott van a hitetlenség. Nem kell nekünk az új szív, amiben pedig a remény lenne, a hit lenne, a bizonyosság lenne? Amiben ott lenne az a biztos tudat, hogy igen, az Istenhez tartozom, és hogyha itt ő hozzá tartozom, akkor oda át is ő hozzá fogok tartozni, és senki és semmi soha el nem választ ő tőle. Pedig de jó lenne, hogyha ott lehetne bennünk ez a bizonyosság, ez a biztos tudat. Nem kell már semmitől se félnünk. Nem kell félnünk gyógyíthatatlan betegségtől, nem kell félnünk balesettől, nem kell félnünk a haláltól, mert oda át is az ő kezében leszünk. Ott is ő hozzá fogunk tartozni. Sőt, ott minden sokkal jobb lesz, mint itt. Miért ragaszkodunk a kőszívünkhöz, amiben a reménytelenség van, ahelyett, hogy elfogadnánk Istentől az új szívet a reménnyel? Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy távol legyünk Jézustól, amikor lehetnénk őhozzá egészen közel? Amikor átélhetnénk azt a közösséget, hogy Jézus a szívemben, én pedig az ő szívében, és mi ketten egyek vagyunk, az Úr Jézus a megváltó és én. Valaki visszahozta, kölcsön adtuk neki az Egy Guru Halála című könyvet, valamikor nagyon régen olvastam, és nagyon szerettem, és most, ahogy visszakaptuk annak, akinek kölcsön adtuk, újra belelapoztam, és így elgondolkoztam rajta, hogy milyen érdekes, hogy valaki, aki Indiában született, hindunak született, úgymond gurunak, jóginak született, mert ugye a szent embernek, a jóginak a fia, és predestinálva volt arra, hogy őt is szentként tisztelik, már 10 éves korában hatalmas pénzadományokat adtak neki ott a városában, hogy áldást mondjon, mert hogy ő a szent ember fia, aki maga is a szent, az istenség köztünk, a jógi, a guru. És akkor leírja magáról, hogy mennyire küzd a bűneivel, és mennyire küzd azzal, hogy az ő vallásában, a hindu vallásban nincs helye a megbocsátásnak. Hát ugye a karma hit van ott, és hogy mindennek megvan a következménye, megbocsátás, a bűnök eltörlése az nincsen. És ő, aki naponta órákat jógázik és meditál, hogy az istenségekhez közelebb kerüljön, közben érzi, hogy azok az istenségek, amik bejönnek az életébe, a jógán, meg a meditáción keresztül, azok az istenségek nem jó istenségek, hanem gonosz istenségek, gonosz szellemek, hiszen ő benne olyan gonosz indulatokat generálnak, és olyan furcsa megnyilvánulások történnek, és érzi a saját bűnösségét, és valahogy ráérez arra, hogy mégis van azért egy teremtő Isten, és nem úgy van, ahogy a hindu filozófia mondja, hogy az Isten egy a teremtett világgal, a teremtő meg a teremtettség az egy lenne, valahogy ráérez arra, hogy van egy teremtő Isten, aki személy, és aki ő rajta kívül áll, és milyen jó lenne, hogyha ő kezdhetne újat az életében. Milyen jó lenne, ha lenne megbocsátás, milyen jó lenne, ha lehetne újat kezdeni, de mindig beleütközik abba, hogy nem, a karma szerint nincs lehetőség. Nincs megbocsátás, nincs új kezdet. És kialakul benne ez a vágy, hogy szeretne újjászületni, szeretné, hogyha a bűnei meg lennének bocsátva, szeretne új életet, és aztán egyszer csak megtörténik a csoda, mert Isten az őt kereső emberen megkönyörül, és oda küld ő hozzá egy keresztényt, aki bizonyságot tesz neki, és onnantól kezdve már így gondolkozik tovább, hogy akkor talán Jézus az igaz Isten? Lehet, hogy mégis van ebben valami, hogy Jézus eltörli, megbocsátja, eltörli a bűnöket? Lehet ebben valami, hogy esetleg mégis létezik ez az új élet, ez az újjászületés? De persze ragaszkodik az ősei hagyományához. Hát az őseim hagyományát azt nem dobhatom félre valami újért, valami új miatt. És most szeretnék egy részletet olvasni. Krisnának hívják az unoka testvérét, aki hamarabb jut hitre. Figyelj csak rábi, szólt Krisna a konyhába lépve, ahol egyik fiatalabb nagynénémmel beszélgettem, amíg a vacsorát főzte. Beszéd stílusa és tekintete élesen elütött attól, amit megszoktam nála. Mintha örült volna, hogy rám talált. Tudtad, hogy újjá kell születned, hogy bejussa mennyországba? Kérdezte. Természetesen akartam mondani, tehénként fogok újjá születni, ez az én mennyországom. De Krisna őszinte arckifejezése láttán lenyeltem gúnyos megjegyzésem. Miért mondod ezt? Kérdeztem gyanakodva. Észrevettem, hogy egy kis fekete könyv van a kezében, és a lapokat forgatja, mintha keresne valamit. Ez áll a Bibliában, hadd mutassam meg neked. Lassan forgatta tovább a lapokat, mint amikor valaki ismeretlen területen kutat. Márk, Lukács, János, itt van a harmadik fejezetben, ezt hallgasd meg. Felele Jézus, és mondanék ki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Erről mi a véleményed? Nem tudtam, mi legyen. Lehet, hogy ez ugyanaz a Jézus, akiről anyám beszélt évekkel ezelőtt. Ugyanaz, akiről Molly azt állította, hogy ő az igaz Isten, aki meghalt a bűneimért. Ő kellett, hogy legyen. Hadd lássam, mondtam most már izgatottan. Krisna oda tartotta nekem a könyvet, hogy magam is elolvashassam. És ahogy olvastam, végre megértettem, minek a megragadásáért küzdöttem már 3 hete, mióta Molly beszélt velem. Világom darabjaira hullott szét, de úgy látszott, most minden ismét összeáll. Újjászületni. Igen, erre van szükségem. Pontosan tudtam, miről beszél Jézus. Nem a reinkarnációról beszél, hanem egy szellemi születésről, amely Nikodémus belülről teszi új emberré, ahelyett, hogy pusztán egy új testet adna neki. Most már valóban izgatott lettem. Miért nem értettem meg ezt soha azelőtt? Mi haszna lenne akár 1000 fizikai újjászületésnek is? A reinkarnációban kaphatnék ugyan egy új testet, de nem erre van szükségem. Fizikai születésből jobbat nem is tudok elképzelni a jelenleginél. A legmagasabb kasztba születtem. Gazdag családba, jógi fia vagyok, megkaptam a művelődéssel és a vallási képzéssel kapcsolatos összes előnyöket, és mégis kudarcot vallottam. Őrültség lenne azt hinni, hogy megjavulnék csupán attól, ha más testekben újra és újra visszajönnék erre a világra. Minden új évkor én is megtettem a magam újévi fogadalmait, mint mások. A dohányzásról való leszokás mindig a lista elején állt. Köhögésem egyre rosszabbá vált, mégsem tudtam a dohányzást abba hagyni. Minden januárban újra elhatároztam, hogy a most következő év jobb lesz, mint a múlt év. De január második napján már ismét visszatértem régi szokásaimhoz. És nem tartott sokkal tovább, hogy fékezhetetlen temperamentumom ismét előtörjön. Gyakran közvetlenül azután, hogy egy vagy két órán keresztül kerestem a békességet a meditációban. Valami olyan hiba volt bennem, amit a test kicserélése sohasem oldhatott volna meg. Bármilyen csodálatos is lenne, ha Isten valóban meg tudna bocsátani nekem, elkezdtem a megbocsátásnál is többre vágyni. Mióta arra kértem Istent, hogy mutassa meg nekem az igazságot, fokozatosan kezdtem magamat új fényben látni. Azelőtt a világ mindig körülöttem forgott. Mindenkitől elvártam, hogy életmódját az én kívánságaimhoz igazítsam, és engem Istenként kezeljen. Elkényeztetett zsarnok voltam, de nyilván nem voltam Isten. Soha nem is lehettem volna. Nagy megkönnyebbülés volt elismerni ezt. Többé nem akartam Isten lenni. De nem akartam abban a helyzetben sem maradni, amelyben most láttam magam. Új személyé szerettem volna lenni. Ha Jézus Krisztus nem tudna teljesen megváltoztatni, nem sokat törekednék bocsánatára sem. Azelőtt a misztikus élményeket a hétköznapi életből való menekülés céljából kerestem, amelyet a hindu filozófia majának, illúziónak nevez. Most arra az erőre vágytam, amivel szembenézhetek az élettel, és azt az életet élhetem, amit Isten tervezett számomra. Mélységes változást akartam tapasztalni abban a tekintetben, hogy mi vagyok, nem csupán azt a felületes békességet akartam, amit meditáció közben éreztem, de amely azonnal elhagyott, mihelyt kijöttem a sodromból. Újjászületésre volt szükségem, de szellemi és nem fizikai értelemben. Utána következik az, hogy az unokatestvére elhagyja a városban, elhívja a városban levő pici keresztény gyülekezetbe, ahol az evangélium teljességét megismeri, és befogadja Jézust a szívébe, mint Istenét, Urát és megváltóját. És megtapasztalja nem csak azt, hogy a bűnei meglettek bocsátva és ellettek törölve, de azt is, hogy új emberré lett, egészen újjászületett a Szentlélek által. Amikor később Londonban ment tanulni orvostudományt, akkor meglepetten tapasztalta Rábi, hogy a keresztény egyházba beleszületett, magukat kereszténynek mondó emberek sem tapasztalták meg általában az újjászületést. Azt mondja, rögtön tapasztalta nyugaton, hogy azok az emberek, akik kereszténynek mondják magukat, azok rendelkeznek egy bizonyos hittel. Igen, elhiszem, amit a Biblia mond, elhiszem, hogy van Isten, meg elhiszem, hogy Jézussal tényleg úgy történt, ahogy, de nincs az a újjászületett állapot, amit Rábi megtapasztalt a saját életébe. És azt mondja, az a legszomorúbb, hogy a nyugati keresztjének azt hiszik, hogy az az Istennel való kapcsolat csúcsa, ahová ők eljutnak vallásos életük folyamán. Igen, én itt vagyok, Isten meg valahol ott fönt, imádkozom, az imádságaim vagy eljutnak ő hozzá, vagy nem, és ez a csúcs. És a legtöbb nyugati keresztény megvan arról győződve, hogy ennél közelebb Istenhez nem is lehet kerülni. És a legtöbb nyugati keresztjén semmit nem tud arról, hogy mit jelent új szívet kapni, és újjászületett életben járni. Kedves testvérek, mondhatjuk magunkat vallásos embernek, mondhatjuk magunkat kereszténynek, de Jézus azt mondja, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ez azt is jelenti, hogy nem tapasztalhatod Isten jelen valóságát a személyes életedbe, ha nem vagy újjászületve. Nem tapasztalhatod azt, hogy ő ott van, jelen van, ugyanúgy, mint bármelyik családtagod, majdhogy nem kézzel fogható módon. Nem érezheted, nem tapasztalhatod az ő szeretetét. Ha nem vagy újjászületve, akkor a mennyország mindig egy ilyen távoli valami marad. Isten mindig egy távoli valaki marad. És mindig ott lesz a bizonytalanság, hogy hall vagy nem hall. Meghallja az imádságot, vagy nem hallja meg. Bele fog szólni az életembe, vagy nem fog beleszólni. Ad kegyelmet, vagy nem ad kegyelmet, mert ő olyan távol van. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szükséges nektek újonnan születnetek, mert másképp nem láthatjátok az Isten országát, ez azt is jelenti, amikor elengeded a kőszívet, amikor odaadod áldozatként a kőszívet, itt van, Uram, az én régi szívem, az én kőszívem, legyen a tiéd, teremts engem újjá. Amikor elengeded, amikor nem ragaszkodsz a régihez, amikor odaadod, akkor megtapasztalhatod a mennyországnak a valóságát. Megtapasztalhatod azt, hogy Isten leszáll hozzád, beköltözik a te szívedbe a teremtő Isten, a hatalmas, aki milliárd csillagokat teremtett, és az egész világot átfogja, az a hatalmas Isten beköltözik a te szívedbe, és egy új életet, egy új szívet ad, és akkor megtapasztalod a mennyországot, a mennyországnak az előízét, ezt szoktuk így mondani, hogy megtapasztaljuk az előízét a mennyországnak, mert hogy Isten ott van bennünk, és mi ő benne, akkor megtapasztaljuk azt a békességet, azt a boldogságot, ami nem más, mint a mennyország békessége és boldogsága. Persze, ami nem itt a földi életünkbe fog kiteljesedni, hanem amikor átlépünk az örökké valóságba ő hozzá. Adja meg Isten ezen a pünkösd ünnepen, hogy ne maradjon ő, a teremtő mindenható Isten, ne maradjon számunkra egy távoli istenség, hanem tapasztaljuk meg az újjászületést, tapasztaljuk azt, hogy a Szentlélek által ő beköltözik a mi személyes életünkbe, beköltözik a szívünkbe. Amen. Imádkozzunk. Uram, Istenem, Jézus Krisztusom, annyi bizonyságtételt hallunk máshonnan, megtérnek bűnözők börtönökben, megtérnek született hinduk Indiában, vagy muzulmánok az arab országokban, és hogy csodák történnek, jelek, gyógyulások, életújulások. Annyi ilyesmit olvasunk és hallunk, és akkor fölmerül bennünk a kérdés, miért nem történik itt közöttünk? Úr Jézus Krisztus, ne hagyj minket el, európai, magyarországi keresztényeket. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy újra megtapasztaljuk a te jelenlétedet, a te szeretetedet a mindennapi életünkbe. Adj jeleket és csodákat, hogy a saját életünkbe, a családunkba, a közösségünkbe is megtapasztaljuk, hogy megváltoznak életek, rendbe jönnek kapcsolatok, meggyógyulnak betegek, begyógyulnak szívek. Uram, könyörgünk a te szent lelkedért. Ne engedd a szívünket eltunyulni, ne engedd, hogy beletörődjünk, hogy ez a vallásosság maximuma, ami velünk van. Add meg azt a vágyat a szívünkbe, hogy törekedjünk téged jobban megismerni, törekedjünk hozzád közelebb kerülni. Uram, áraszd ki a te szent lelkedet ránk, gyülekezetünkre, településünkre, országunkra. Add a te kegyelmedet, Uram, hogy igazi lelki ébredés legyen. Amen.